Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen.
Isten igéjét János evangéliuma 4. fejezetének 46-tól 54-ig terjedő verseiből olvasom, melyet a gyülekezet ülve kövessen figyelemmel. Jézus meggyógyítja a Kapernaumi király tisztviselő gyermekét. Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borral változtatta. Kapernaumban pedig volt egy király tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön, és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki: ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A király tisztviselő kérte őt: Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus így válaszolt: menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még hazafelé tartott, amikor szembe jöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Ezt mondták neki: tegnap délután 1 órakor hatta el a láz. Megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt ez, amikor ezt mondta neki Jézus: a te fiad él. És hittő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jeleként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába.
Az a szent ige, amelynek alapján most a Szentlélek segítségével előttetek szólni kívánok, megírva található a már felolvasott ige szakaszban, egy verset emelnék ki belőle, János evangéliuma 4. fejezetének 53. versét, amely így hangzik: megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él, és hitt ő, valamint egész háza népe. Kedves testvérek, egyszer egy előadó a döntések meghozataláról tartott előadást, és ezzel a történettel kezdte. 5 béka ült egy farönkön. 4 úgy döntött, hogy beleugrik a vízbe. Hány béka maradt a rönkön? A hallgatók majdnem egyhangulag mondták, hogy hát 1. Nem, mondta az előadó mosolyogva. Mind ott maradt a farönkön, mert az elhatározás különbözik a cselekvéstől. A mai történetünk pont ezekről az elhatározásokról szól. Csak hogy egy kis hátteret adjak, Jézus épp csak elhagyta Samáriát egy pár nappal ezelőtt, ahol azzal a nővel találkozott a kútnál, és most visszatért Kánába, ahol az első csodáját tette. Alig, hogy belép Galileába, már is egy férfi jön hozzá. Elmondja, hogy a fia a halálán van, és ő eljött Kapernaumból, hogy láthassa Jézust, és megkérje, hogy gyógyítsa meg a fiát. Nem először olvastam ezt az igeszakaszt, de most is szembeötlő volt, hogy milyen szokatlan Jézus válasza. Mintha nem arra felelne, amit kérdeztek. Azt mondja: ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Azt gondoltam magamban, hogy Jézus durva volt vele. Ennek az embernek haldoklik a fia. 30 kilométert gyalogolt, erre elutasítja. Arra gondoltam, hogy itt lennie kell valaminek, amit nem látok, mert így nincs értelme az egésznek. Miért mondaná Jézus pont ezt egy gyászoló apának? És miért mondja többes számban, hogy láttok és hisztek, illetve nem hisztek? Bár az apával beszél, de a görög szövegből kiderül, hogy nem neki mondja ezt. Ezért is mondtam el, hogy honnan, hova utazott Jézus, mert van jelentősége. A galileaiak nem hittek benne igazán. Ők csak csodákat akartak látni, de nem akarták magukat elszánni semmire. Csak azt akarták, amit Jézus adott nekik, de ő maga nem érdekelte őket. Gondoljunk csak rá így. Van olyan ismerősötök, aki egyszer csak meggazdagodott, és hirtelen ezzel együtt nagyon sok barátja lett? Vagy hallottatok-e olyanról, aki örökölt egy nagyobb összeget, és egyszeriben, mintha mindenki vele akarná tölteni az idejét? Vagy ha most rólad lenne szó, akkor rögtön beugrana, hogy mit akarhatnak az ilyen úgynevezett barátok? Csak a saját előnyüket keresik, de nem te vagy érdekes számukra. Jézussal is pontosan ez történik. Ezek az emberek nem igazán érdeklődtek Jézus iránt, csak látták, hogy mire képes, és azt szerették volna újra. János azt írja, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. És egy másik fejezetben szintén János jegyzi, amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Azt hiszem, értjük, honnan fúj a szél, ugye? Jézus visszatér Kánába, ott, ahol már volt egyszer, mindenki újjong, de ez egy csapda. Összekeverik azokat a dolgokat, amelyeket Jézus tett Jézussal magával. Látták, hogy mire képes, ezért marasztalják, de nem akarják őt követni. Ez ma is megfigyelhető az emberek között. Ha nincs templom a közelben, akkor nem dicsőítik Jézust. Ha havazik és nem tudnak templomba menni, nem dicsőítik Jézust. Ha családi összejövetel van, vagy vasárnap mennek valahova, akkor nem dicsőítik Jézust, mert összetévesztik őt az épülettel. Úgy gondolom, bármelyikünkre igazak lehetnek ezek az állítások, még így is, hogy most mindannyian itt vagyunk a templomban. De az a kérdés, hogy mit tennénk, ha most Jézus azt mondaná, menj haza, mert csak a csodáim miatt jöttél. Haza mennénk. Mert ez a történet pont arról szól, hogy az apa, aki Jézushoz megy, és Jézus felteszi neki ezt a kérdést, nem megy csak úgy egy szóra haza. Annyit tudunk róla, hogy egy királyi tisztviselő, egy hivatalnok, aki egy másik nép szolgálatában áll. És ha csak a történet elejét olvassuk, azt feltételezhetjük, hogy ez olyan utolsó mencsvára, hogy még ezzel is megpróbálkozik. És ha Jézus meggyógyítja a fiút, akkor el is felejti az egészet. De nem. Már azzal kimutatta az elszántságát, hogy ilyen messzire elment Jézus után. Gondoljunk csak bele, hogy mekkora eseménynek, vagy milyen fontos embernek kéne lennie mondjuk Losoncon, hogy elgyalogoljunk oda. És az apa tényleg kíváncsi volt Jézusra. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Judeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van, írja János. Az ige csak ennyit mond, de elképzeltem, hogy mi lehetett a háttérben. Hogy akarta rávenni Jézust, hogy tegye meg, amit kér? Le akarta nyűgözni a politikai hatalmával? Esetleg felajánlott volna valami nagyobb összeget? Már sosem derül ki, de az biztos, hogy mindenre elszánt volt. Aztán ott van a tömeg. Bizonyára lenyűgözte őket, hogy egy hivatalos személy segítségért fordul Jézushoz. Ha valakire, hát rá biztosan hallgatni fog. De Jézus ahelyett, hogy elismerte volna őt, nagyon tömören elutasítja a kérését. Lehet, hogy Jézus egy megnyerő tanító volt, de azért ne felejtsük el, hogy mégiscsak egy egyszerű tanító. Egy egyszerű ember, akinek nincs hosszú távú jelentősége ebben a világban. De itt egy hivatalos vezetővel beszél, mégpedig úgy, mint egy beosztottal. Hatalommal szól hozzá, úgy, mint egy király. Azt mondja, menj el, a te fiad él. A tisztviselő pedig nem vitatkozott, nem kezdett alkudozni. Egyszerűen csak hitt, és elindult haza. Nem tudjuk, miért hitt el, amit Jézus mondott, de egy dolog nagyon is bizonyossá vált a tette által. Ezután a találkozás után a hite valósággá vált. És hogy meggyógyult el, fia? Órára pontosan kikérdezi a szolgákat, és minden jele arra mutat, hogy akkor gyógyult meg, amikor Jézus hazaküldte őt. Hihetetlen és megható történet, de nem ér itt véget. Van egy fontos mondat ebben a történetben, amit már ki is emeltem, mert ebben van az egész találkozás tanulsága. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe. Azok a csodák és jelek, amiket a tömeg látni akart, mind értéktelenek, ha nincs mögötte az az elhatározás, ami az apában megvolt. És Jézus minden csodája értelmetlenné válik, ha nem követik olyan tettek, mint az apa és az egész háza népe esetében. Jézus igazi csodái nem azok voltak, amiről a galileaiak azt gondolták, hogy isteni jelek, hanem az a hit és elszántság, amit Jézus kiváltott az emberekből. És ugyanúgy ránk is igaz ez, az egyházra is. Ha a döntéseink, az elhatározásaink és a tetteink nem Jézusra mutatnak, akkor nincs értelme az egésznek. Ha az énekek, amiket éneklünk, nem Jézusra mutatnak, akkor értelmetlenné válnak. Ha az úrvacsorában csak a kenyeret és a bort látjuk, akkor tényleg csak kenyér és bor lesz. Ha azért jövünk csak a templomba, még hóban is, mert ez a szokás, akkor csak egészségügyi sétán vettünk részt. Szeretném, ha ennek az elszánt apának a története úgy állna előttünk példaképként, hogy meglátjuk benne az igazi csodát. Nem azt, hogy meggyógyult a fia, hanem hogy megtalálta Jézust. Nem azért vett forduló pontot az élete, mert a fiú életben maradt, hanem mert neki és a háza népének is örök élete lett Jézus által. Ha azért jöttetek ide, hogy találkozzatok Jézussal, akkor jó helyen vagytok. És amikor hazamentek, akkor is kövessétek ennek az apának a példáját, aki miután hazaért, másoknak is elvitte a hírt Jézusról. Tegyétek ti is ezt, és az otthonotokban, azok között, akik között otthon vagytok, mondjátok el, hogy a Jézussal való találkozás az igazi csoda. Amen.